Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk és nyerjük úgy életünkben, mint halálunk órájában. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvének 66. fejezetéből olvasom, és az ő segítségével igyekszem azt magyarázni előttetek. A Zsoltárok könyvének 66. fejezete heti Zsoltárunk, eképpen olvassuk az itt lejegyzetteket. A karmesternek, Zsoltárének. Örvendj egész föld az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid! Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Félelmesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón, ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra, embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti Isten félők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr, de Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Kedves testvéreim, nemrégiben a 42. Zsoltár volt heti Zsoltárunk, és mindjárt hozzá olvastam és olvastuk a 43. Zsoltárt is. Elmondtam akkor, hogy noha ez két külön Zsoltár, szerkesztésileg, mégis üzenetében a két Zsoltár teljesen egybefügg és összetartozik. Nos, amikor a 66. Zsoltárt olvassuk, akkor az az érzésünk támadhat, hogy ez noha egy Zsoltár, mégis mintha két Zsoltár ének lenne ez. Az első 12 vers az első szakasza ennek a Zsoltárnak, ami élesen elkülönül a 13. versről a 20. versig terjedő szakasztól, ami a második része ennek a Zsoltárnak, és a két szakasz teljesen külön is megállhatna. Mi az a különbség, ami megkülönbözteti ezt a két szakaszt, és ami miatt az lehet az érzésünk, hogy amíg ott nem vonták össze a Zsoltárt, itt talán lehet, hogy jól lett volna ketté bontani. Az első szakasz egy közösségi vallomás és egy felszólítás. A második szakasz pedig egy egyéni bizonyságtétel. Más az, amikor a közösség szólal meg, és más az, amikor egy ember szólal meg. Azonban mégsem bontjuk el ebben a Zsoltárban az egységet, mégsem szerkesztjük át a Bibliát, nem csak az öröklött forma miatt, amellyel kaptuk ezt a Zsoltárt, hanem amiatt a gondolat miatt sem, miszerint a közösségi és az egyéni élet elválaszthatatlanul összefügg. Amit a közösség átélt, az a közösséget alkotó egyénnek is az élménye. Ami pedig az egyén megtapasztalása, az mindig érinti az egész közösséget is. Motiválhatja a közösséget. Sokféle üzenete lehet az egyén életének a vele közösségben levők felé. Úgy is mondhatnánk, hogy a kollektív és a személyes mindig összefügg az életünkben. Ma egy olyan világot élünk, ahol ezt a kettőt érdekes módon olykor nagyon el akarják választani egymástól, máskor meg erőszakosan össze szeretnék mosni. Ezért a mai ember általában bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy mi illeti a kollektívet, és mi az, ami az én egyéni szférámba, körömbe tartozó dolog. Látjuk azt, hogy sokszor a különböző kapcsolati csatornákon, amik elsősorban ma az internethez kötöttek, az emberek az egyéni életüket föltárják a közösség előtt. Olyan dolgokat is, ami az ő egyéni életüknek a dolga, nem tartozna igazából vadidegen emberek tömegére. Mert kit érdekel az, hogy egy énekesnek most fáj a feje, most éppen ott hagyta az aktuális 8. barátját, nem érdekel feltétlen mindenkit. Lehet, hogy érint egy kis közösséget, de nem biztos, hogy ezt mindenkire rá kell tolni. Lehetne folytatni ezt a sort. A lényeg, amit meg kell értenünk, hogy valóban van összefüggés, ami közösségi életünk és a magán életünk között, de azért ennek megvannak a határai, és megvannak a megfelelő csatornái. Az egyház életében különösképpen is kell ezt hangsúlyozzuk, hogy a közösségi életünk elválaszthatatlan a mi magán életünktől. És mindjárt szeretném is a testvérek elé tárni azt a kérdést, hogy van-e nekünk, egyéneknek, akik ma idejöttünk a templomban, és jellemzően rendelkezünk magánélettel, van-e nekünk közösségi életünk? Van-e közösségi életünk? Gondolkoztunk-e már azon valaha is, hogy milyen összefüggés van a mi magánéletünk és a közösségi életünk, ad abszurdum a gyülekezeti életünk között? A gyülekezet a közösségem? Egy olyan kör ez a gyülekezet, ahova eljövök, mint egyén, akit én a közösségemnek is látok és gondolok? Nyilvánvaló, hogy azokkal van közösségem, akik előtt az életem megnyílik, de vajon kik előtt nyilvánvaló az, hogy mi van az én életembe, mi van az én szívembe? Isten népe közösség is. Akkor is, amikor a társadalom individualista berendezkedésű, és azt mondja, hogy közösségre nincs szükség, miközben másfelől meg tol mindent be a közösség elé, a keresztény ember nem zavarodik össze, Isten népének tudnia kell magáról azt, hogy mi közösség is vagyunk. És akkor vagyunk igazán helyünkön való keresztjének, hogyha mi magánéletünk, az nem elzárt, nem titkolandó, azelőtt a közösség előtt, ahova tartozunk. Nem kell mindent tudjunk egymásról, de kereszténynek lenni azt jelenti, hogy nincsenek olyan dolgok az életemben, amit nekem az elől a közösség elől, akik szintén keresztjének, el kell rejtenem, el kell titkolnom. Nagyon sokszor beszédes a mi életünk, hogy kikkel vagyunk közösségbe, mert a mi beszédünk, beszélgetéseink elárulják. Hogyha a haveri körben, a vörös ökörben, ahogy énekelték egykor, ha ott tudok én magamról kitárulkozni, akkor nyilvánvalóan az az én közösségem. Ha a gyülekezet előtt osztom meg a gondjaimat, bajaimat és örömeimet, azok előtt, a lelki testvérek előtt, akik ugyanúgy hisznek, bíznak Istenbe, mint én, ahogy nyilván ők az én közösségem. Mélyen összefügg tehát a közösség és egyén élete. Azt mondtam, hogy ebben a Zsoltárban az alapján teszünk különbséget, hogy az első szakaszban egy közösségi vallomás hangzik fel, amelyhez felszólítás kapcsolódik, a másodikban pedig egy egyéni bizonyságtétel hangzik el. A mai napon az első résszel szeretnék foglalkozni, és majd jövő vasárnap foglalkozunk ennek a Zsoltárnak a második felével. Az első szakasz a figyelmes olvasó előtt, az első 12 vers úgy tárulkozik fel, mint egy közösségnek a közös vallomása, minden többes számba hangzik el, egy másik közösség felé. Mondhatjuk úgy is, hogy a megszólaló közösség, amelyik itt kitárulkozik és vall, az az Úr közössége. Az az ószövetségi Isten félőknek a közössége. A másik közösség, akik felé ők szólnak, akikkel nyilván valahogyan valamilyen módon van kapcsolatuk, mert egyébként minek beszélnének hozzá, nem tartjuk normálisnak azt, hogyha valaki magába beszél, azaz nincs ott valaki, aki hallja azt, amit ő elmond. Nos, ezt a közösséget is körülveszi egy másik közösség, akiknek meg az a jellemzője és jellemvonása, hogy ők még nem az Úr közössége. Itt az Úr közösségében élő emberek szólnak azokhoz, akik még nem azok. És kiderül ebből a Zsoltárból, hogy azok, akik az Úréi, azt akarják, hogy akik még nem az Úréi, azok csatlakozzanak az Úrhoz. Azok lépjenek Istennel szövetségre. Nem kis elhatározás és nem kis felszólítás ez. A mai világban bizonyára azt mondanák erre, hogy ez kényszerítés. A hitnek a rá kényszerítése a másikra, és ez ugye tilos, mert ez sérti az ember jogát. Hogyha valakik erőszakot akarnak rajta gyakorolni. De nyilván csak azok beszélnek így, akik nem értik azt, amiről ez a Zsoltár szól. Egy közösség vall arról egy másik közösségnek, hogy jó Istenhez tartozni, és arra bátorítják, szólítják őket, csatlakozzatok ti is Istenhez. Nem arra bátorítják őket, csatlakozzatok hozzánk, arra bátorítják őket, csatlakozzatok Istenhez. Hát kedves testvéreim, mi ez, ha nem misszió? És rögtön Isten elrombol bennünk egy elképzelést, ami sok bibliás emberben tévesen van ott, hogy tudniik az Ószövetségben nem volt misszió. Nem volt misszió. Sokan úgy gondolkoznak, hogy ez a missziói parancs, amit ma is itt felolvastam előttetek, Jézus Krisztusnak az úgynevezett missziói parancsa, hát ez az Új Szövetség terméke, és ez valami egészen új dolog, ami addig nem létezett. Nos, itt áll előttünk, testvérek, az, hogy az Ószövetségben, amikor ez a Zsoltár keletkezett sok száz évvel Jézus előtt, hát már volt misszió. az ő népe, akik hittek ő benne, ők végezték ezt a missziót. A keresztény egyház nem létezhet misszió nélkül. De nem létezik az egyház sem misszió nélkül. Új szövetségi egyházat keresztény egyháznak nevezzük, az Ószövetségben, a zsidó közösségben éltek leginkább azok, akik hittek és bíztak Istenben, akik az egyház tagjai vagyunk, ővelük együtt mi is. Az egyháznak egy alapvető jellemvonása az, hogy misszionál. Másokat arra bátorít, bíztat, hogy keressék Istent, lépjenek Istennel szövetségre. Ha az egyház erről lemond, akármilyen időben teszi ezt, Ószövetségben, jelen időben vagy jövő időben, akkor az egyik legnagyobb bűnt követi el, amit a világ felé elkövethet. Ma reggel egy evangélikus püspök adott nekünk gondolatokat erre a hétre, és dicsérte János Pál pápát, aki mindenkitől bocsánatot kért a világon. Sorolta ottan bőszen, hogy kiktől kért bocsánatot a korábban elkövetett bűnökért. Mert minden benne volt, egy dolgot nem hallottam benne. Azért nem kért bocsánatot sem a pápa, sem mások egyházi vezetők sem, hogy az egyház olykor hamisan, máskor meg hallgatagon, csöndes módon élte az életét, és az egyház nem hirdette az evangéliumot. Az egyház lemondott a misszióról. Persze azért nem beszélünk erről, és azért nem akar ezért senki bocsánatot kérni, mert az egyház valójában a világban sajnos ma is hallgat. Az egyház ma nem áll elő azzal az igénnyel, a keresztény egyház, hogy a világban azt hirdetné, hogy emberek, figyeljetek Istenre, aki szeret benneteket, és lépjetek vele szövetségre. Keressétek őt, aki keresett és keres titeket. Ha az egyház nem hirdetne semmi mást ebben a világban, akkor tenné talán a legjobban a dolgát ebben a világban. Sajnos nem ilyen időket élünk. Sajnos olyan időket élünk, hogy amikor embereket arra bátorítunk, hogy figyeljenek Istenre, és kapcsolódjanak oda Istenhez, akkor mindjárt támadások alá kerülünk. De az egyház nem mondhat le a misszióról. Erről a küldetésünkről nem mondhatunk le, mert azzal követjük el a legnagyobb bűnt, hogyha mi tudjuk, hogy hol van a megoldás emberi életre, itt a Földön, s majd a halál után, de erről hallgatunk. Ez az egyház legnagyobb bűne. Nem az a legnagyobb bűn, hogy nem ismerünk föl dolgokat. Nem az az egyház legnagyobb bűne, hogy nem ismerte föl Hitlerben időben azt, hogy milyen ördögi gondolatai vannak. Ez is baj. Ezért bocsánatot lehet kérni. Ez egy az legnagyobb bűne, amikor tudja, hogy hol van a megoldás, és erről mélyen hallgat. Amikor ezt elrejti, amikor ezt nem vállalja föl. Az egyház nem létezhet misszió nélkül. És a mi legnagyobb bűnünk az, hogyha mi lemondunk erről. Mégis nézzük meg, hogy az Ószövetségben hogyan végezték ezt a szolgálatot, ami eleink. Hallottuk arról, hogy Jézus mit mondott, és azt gondoljuk, hogy itt valami egészen új dolog született. Nézzük már meg, mit csináltak az Ószövetségben azok, akik misszionáltak. Hát testvéreim, azt fogjuk látni, hogy semmi más nem csináltak, mint azt, amit Jézus nekünk is parancsolt. Ezek az emberek igét hirdettek, azaz Istenről beszéltek. Mert a misszió mindig azt jelenti, hogy Istenről igaz módon beszélünk. Jézus is ezt mondta a tanítványainak, ebben erősítette meg őket. Tanítsátok az embereket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Beszéljetek nekik rólam, és hirdessétek nekik azt, hogy tartsák meg azt, amit én nektek tanítottam, amit én tanítottam nektek. A misszió Istenről való beszéd. Az ige hirdetés is Isten igéje, Istenről való beszéd. Ez nem történt máshogy az Ószövetségben sem. Ez történik ebben a Zsoltárban. Olvassátok el újra meg újra ezt a szakaszt, ahol egy közösség Istenről beszél azoknak, akik ezt az Istent még nem ismerik. Hogyan beszélnek Istenről? Legelőször is itt az első négy versben összefoglalva úgy tudom nektek mondani, hogy dicsérik és dicsőítik Istent. Dicsérik és dicsőítik Istent. Örvenj egész föld az Istennek. Zengétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Dicsérik Istent. Tudjátok, ha valakiket valamire meg akarunk nyerni, akkor ez nem elképzelhető anélkül, hogy ők ne érezzék meg annak a jó ízét, amivel kapcsolatosan őket meg akarjuk győzni. Amire őket rá akarjuk venni. Istent dicsérnünk kell és dicsőíteni. Hadd kérdezzem meg, testvére, hogy amikor valaki idejön közénk, vagy amikor mi a gyülekezet kisereglünk innen, szoktuk-e az Urat dicsérni? Szoktuk-e csak úgy általában mondani az embereknek azt, hogy a mi Istenünk egy jó Isten? Nem csak így ezzel a felületes formával, hogy majd a jó Isten, ha akarja, meg így, meg úgy. Szoktuk-e néha azt mondani az embereknek, hogy az, akivel mi szövetségre léptünk, Isten? Ő megérdemel minden dicséretet, minden imádatot. Ő az, akit leborulva áldanak nem csak angyali seregek, hanem akinek engedelmeskedik föld és ég. Tudjuk-e dicsérni Istent és dicsőíteni Istent azért, ami ő maga? Vagy ezt soha nem tesszük meg? Annak sokan, akik azt mondják embereknek, hát legyetek már Isten követői, de nem adnak semmi jót arról, hogy ki ez az Isten? És mi emberek Istenről nem tudunk jól gondolkozni. Főleg, aki nem ismeri Isten kijelentését, mindenféle zöldséget gondol Istenről. Testvérek, akik hisznek Istenben, akik ismerik az Isten kijelentését, azok tudnak csak igazat mondani Istenről. Őnekik nem szabad hallgatniuk, és Isten mindig dicsőíteniük kell. Háborúban, meg békében egyaránt. Bajban, meg örömben egyaránt. Mindig Istent kell dicsőítenünk. Tudván azt, hogy kivel léptünk szövetségre. Ez az első dolog, hogy ők úgy beszélnek Istenről az idegenek előtt, akik még Isten nem ismerik, hogy, és így mondom, jelképes, hogy azoknak a szájukba összefusson a nyál. Hogy ezt akarom én is. Hát ez az Isten, ilyen Isten? Hát nem csak egy ilyen vacak bálvány, mint amiért leborulunk, akkor ez az Isten kellene nekem is. Aztán mi történik másodszor? Leírják, elmondják, amit Isten véghez vitt rajtuk. Magyarán egy személyes tapasztalatot oszt meg a közösség, azok, akik még nem istenéi, és elmondják, hogy Isten milyen jót cselekedett velünk. Hogyan cselekedett velünk? Az 5. verstől a 7. valamint a 9. a 12. versig. Olvassuk ezt az őszinte vallomást. És ez egy rendkívül őszinte vallomás. A mai üzleti nyelvezetben nem férne bele ez a vallomás. Mindjárt mondom is, hogy miért. Ez az vallomás szól arról, hogy Isten szabadító. Ez még beleférne a dolgokba. Azt mondja el, gyertek, lássátok az Isten tetteit. Megszabadított bennünket. Szétnyitott előttünk a tengert. Száraz lábbal keltünk át a folyókon. Hatalmasan uralkodott és uralkodik fölöttünk. Aztán másodszor azt mondják, hogy ez az Isten gondoskodó Isten. 9. versben így olvassuk, hogy azt vallják, ő tartott életben bennünket. Nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Még ez is belefér a mai ember Istennel kapcsolatos elvárásaiba. De jön egy harmadik dolog, ez az őszinte Istennel kapcsolatos vallomás nem akarja ezt sem elrejteni, hogy az Isten nehezeket is adott nekünk. De tudjuk, hogy ezt miért tette. Azért, hogy megtisztítson és megedzen bennünket. Olyan őszinte ez a leírás, amikor azt mondja, mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra, embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Ez egy nagyon őszinte bizonyságtétel, hogy Isten hogy bánik az ő gyermekeivel. És azt mondja, hogy Isten szabadító, gondoskodó, és az Isten igényes, tisztogat bennünket. Nem úgy van ez, hogy kiszabadított, adott nekünk mannát, kenyeret, pusztában, itt-ott, amott, és aztán nincs több igénye velünk szembe. Azt mondja, megtisztított bennünket, mint az ezüstöt. Újra meg újra fölhevít. Azt mondja, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk. Mint amikor a vasat edzik. Fölhevítik, lehűtik, fölhevítik, lehűtik. Az Isten igényes az ő népével. Sok mindenben megjárhatja Isten az ő népét, azért, hogy végül egy tiszta és egy fedhetetlen közösség álljon ott ő előtte. Akiknek a szájából az Isten dicsérete igaz és szent dolog. Ezek az emberek ott ebben a Zsoltárban nem akarják eltitkolni ezt Istenről. A ma ember ilyet nem akar hallgatni, hogy az Isten engem megedz, az Isten engem megtisztít, hol tűzbe, hol vízbe dob. Nem, a mai ember ilyet nem akar hallani. A mai ember azt akarja hallgatni, hogy mindig van benzin az autómba, mindig van pénz a bankszámlámon, mindig jó a gyerek, mindig szép a feleség, mindig fess a férj. Mi ilyeneket akarunk hallgatni. Ha Isten ezt megteszi, akkor esetleg kegyeskedek őhozzá odafordulni. Hát a zsoltárosok inkább reálisan mondják el, és festik le a hallgatóik előtt azt, hogy mit tett Isten velük. És végül a 8. versben azt olvassuk, hogy felszólítják Isten imádására a hallgatóikat. Azt mondják, áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Nincs itt semmiféle udvariaskodás, nincs itt semmi olyasmi, hogy hát csendesen azt mondjuk nektek, hogy esetleg ezzel az Istennel kerüljetek már kapcsolatba, hanem azt mondják, felszólítva a hallgatóikat, áldjátok a mi Istenünket. Azt mondják, hangosan hirdessétek dicséretét. Így beszélnek Istenről. Ott az Ószövetség idején. Egy istenfélő közösség azoknak, akik még Istent nem ismerik. Látjátok, milyen beszédes ez a Zsoltár? Csak egy kicsit olvasgatjuk, kicsit elmélyedünk benne, és Isten igéje olyan szép titkokat hoz elénk, és olyan szép dolgokra biztat meg bennünket. Kedves testvéreim, a közösség soha nem lehet öncélú, a keresztény közösség végképp nem lehet öncélú, nem tehet le arról, hogy abból a másik közösségből, akik körülöttünk élnek, és az Isten nem ismerik, megnyerjünk embereket Istennek. Tudjuk-e Isten dicsőíteni? Tudjuk-e Istent dicsérni azért, ami ő? Mit hiszünk róla? Mert a dicsőítés abból fakad, amit Istennel kapcsolatosan hiszünk. Testvéreim, az énekünk, az ige hirdetésünk pontosan ezt fejezi ki. Amikor valaki ide bejön, meg kell, hogy érezze azt, amikor mi elkezdünk énekelni, hogy boldog az ember nyilván, aki az Istent féli. Ha ezt nem tudjuk úgy énekelni, hogy ez sugározzon belőlünk, hogy boldog az ember, aki az Istent féli, akkor a mi közösségünknek a bizonyságtétele még nem az igazi. Akkor az arról szól esetlegesen a mi szomorú éneklésünk, hogy még nem hisszük azt, hogy boldog az az ember, aki az Istent féli. Akkor még nem gondolkozunk helyesen Istenről. Dicsőítsük Istent. Kezdjük el így énekelni az énekeinket. Kezdjünk el így imádkozni. Kezdjünk el így megszólalni őróla. Végig szoktuk-e gondolni időnként azt, hogy mit tett velünk. Az emberek ma is, meg régen is arra törekedtek, hogy a saját cselekedeteiket kőbe véssék. Hogy én mit tettem. Én mit adtam hozzá. Én mivel járultam hozzá, én mennyit emeltem föl, mit raktam bele. A keresztény gyülekezetnek, testvérek, az a dolga, hogy újra és újra arról tegyen bizonyságot, hogy Isten mit tett velünk. És ha valakiknek, akkor nekünk, azt gondolom, hogy van okunk arról beszélni, hogy az Isten mit tett velünk. Beszélhetünk Isten szabadításáról és gondoskodásáról, amit megmutatott ennek a gyülekezetnek. Ennek a gyülekezetnek, akinek már sok tagja, akik akkor, amikor ez a gyülekezet létrejött, és alapult, és épült, itt voltak, de már mennyei hazában vannak. Helyettük nekünk kell elmondani, továbbadni azt, hogy Isten szabadító, gondoskodó, hogy maradtak hívők, hogy vannak újra és újra megtérők. Hogy van gondoskodás, hogy az Isten mindent kirendel nekünk, amire szükségünk van. És nekünk is arról kell beszélni, hogy az Isten tisztít bennünket. Vannak nehezek, kilátástalanságok, amikbe benne vagyunk, és nem tudjuk a kiutat. Nem baj, mi tudjuk, hogy Isten ezáltal is tisztogat és edz bennünket. Mert talán egy olyan világ köszönt ránk, ahol a puha fegyver semmit nem fog érni. Ahol a limonádé bizonyságtételre senki nem fog odafigyelni. Talán az Isten éppen azért edz, mert olyan idők jönnek el, amikor csak egy edzett közösség fog tudni megállni, és megmaradni, és bizonysággal Istenről őszintén szólni. A gyülekezet élete erről kell, hogy szóljon. És mivel a gyülekezet mindig egyénekből áll, az egyének életének is ezt kell hordoznia. A mi saját életünknek. Ma befejezem ennek a Zsoltárnak itt a magyarázatát, és arra kérlek benneteket, gondoljuk csak át, milyen igényekkel jövünk ide Isten házába, az ő gyülekezetébe. Látjuk-e azt, és értjük-e azt, hogy magának a közösségnek is van egy hatalmas bizonyságtétele. Ami szól arról, hogy ideérkezünk, szól arról, hogy kimegyünk, ami szól arról, amit itt teszünk együtt. Bátorítalak benneteket, hogy ne csak úgy gyertek ide, hogy én ma valamivel küzdök, és jó lenne az Isten, esetleg arról beszélne velem. Hanem gyertek ide úgy, hogy megyek az Isten házába, és boldog vagyok. Mert közösségben leszek azokkal, akik az Istent félik, és az Istent szeretik. Gyertek ide úgy, hogy itt ebben a házban dicsőíthetjük az Istent. De jó, hogy énekelhetünk. De jó, hogy abban a formában közösen is elmondhatjuk, mi az, amit hiszünk, mi az, amivel tele van a szívünk, az életünk. Gyertek ide úgy, hogy hiszitek, Isten gondoskodni fog rólunk. Nem hagyja az övéit, elveszni. És ha meg is szégyenülünk, ha olykor tűzbe és vízbe is jutunk, az Isten gondoskodása nem múlik el rólunk. Gyertek ide azzal az igénnyel, hogy mi szeretnénk azt, hogyha mások is ez az Istenhez térnének. Ha ezt az Istent ők is megismernék. Szeretnénk, ha a mi életünk, a harangszó, minden, amit teszünk, arra buzdítana másokat, hogy forduljanak oda ahhoz az Istenhez, aki az ő fia Jézus Krisztus által már hozzájuk oda fordult. Segítsen ebben bennünket az Úr. Amen. Gyertek testvérek, mielőtt elcsendesedünk, a 480. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük most el. A 480. dicséretünk első, valamint ötödik versét énekeljük. Ó, könyörgést meghallgató, édes Atya mindenható. Elfoglalva imádkozunk, testvéreim. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert jó vagy a téged félőkhöz, és azért, mert nem lehetünk más, hogy téged félők, csak úgy, hogyha a te jóságodat gyakorlod rajtunk és felénk. És megköszönjük te neked az, hogy hirdettetted és hirdetteted ma is a te ígédet közöttünk. Köszönjük, hogy így vontál bennünket is közelebb magadhoz, hogy adtál olyanokat, akik igaz, lelkes módon hirdették nekünk a te igazságaidat. Köszönjük te neked azt a gyülekezetet és azokat a közösségeket, amelyeknek életébe belelátva megérthettük, hogy ki vagy te. És léphettünk te hozzád, aki hozzánk léptél, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Arra kérünk téged, tégy bennünket is ilyen közösséggé, akik zengik a te dicséretedet, újra és újra bizonyságot tesznek a te gondviselésedről, szabadításodról, arról, hogy noha megpróbálsz bennünket, mégis a te jó akaratod áll e mögött. Köszönjük, hogy igényes vagy velünk szemben. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy el ne hallgasson a mi szavunk és üzenetünk itt ezen a helyen, hanem hadd tudjunk arra hívni másokat is, hogy forduljanak oda te hozzád. Légy ebben segítségül nekünk, mint közösségnek, és légy nekünk segítségül úgy is, mint egyéneknek. Taníts bennünket, és vezess bennünket a te ösvényeidre, és adjad, hogy szívünk teljes vágya legyen az, hogy megmaradjunk te melletted, és te benned. Kérünk, így taníts meg bennünket összesereglenni, együtt lenni, közösen énekelni, imádkozni, téged dicsőíteni, és magasztalni, belőled áldást, erőt és vigasztalást venni. Amen.